az egyik legnagyobb probléma számunkra, nők számára, az az, hogy a férfiakkal való kapcsolatunkban nem igazán tudunk beszélni azokról a dolgokról, amik bennünket foglalkoztatnak. És annyira fontos dolgokról van szó, mint például sorolnám az egészség, vagy az élet értelme, vagy spirituális kérdések, vagy hogy egyáltalán hogyan álljak helyt a szerepeimben. Tehát ezeket mind szükséges megbeszélnünk, megosztanunk valakivel, tanácsot kérnünk helyenként. És a férfi ma már az időhiánynak köszönhetően, illetve annak a pénzhajhászásnak, amiben a társadalmunk benne van, nem igazán tud olyan szinten a nő mellett állni, hogy nyitott legyen az ilyenfajta beszélgetésekre. Éppen ezért a nőket foglalkoztatja inkább ez a kérdéskör, ami régebben a férfiakat jellemezte, és jellemzőbb az, hogy a nő a barátnőjével beszéli meg, vagy barátnőivel. Tehát egyre gyakoribbak, egyre nagyobb az igény a csajos estekre, amiről a férfiak rendszerint úgy gondolkodnak, hogy majd elmegyünk, és jól kiütjük magunkat, és felcsípünk ezt-azt. Közben meg csak arról van szó, hogy meg kell beszélnünk a dolgainkat, igényünk van rá.
Azt mondják a férfiak, hogy nem lehet kiismerni a nőket, ugyanis ha megpróbálják megfejteni, hogy az, amit mondanak, az valóban az-e, amire gondolnak, akkor az is egy kusza dolog. Meg tudják-e fogalmazni a nők általában azt, hogy mi az, amire szükségük van, mi az, ami foglalkoztatja őket?
Visszatérnék oda, ahonnan indultunk. Tehát addig a pontig, amíg számomra az a férj, vagy az a pár, aki mellett én élek, akire én támaszkodom, nem igazán rendelkezik azzal a nyitottsággal, azzal az idő rászánással, azzal a minőségi idővel, hogy engem meghallgasson több ízben, ahányszor azt én igénylem. Eljutok oda, hogy amikor végre szóhoz juthatok, mindent egyszerre szeretnék elmondani. És ezért áll fenn az a kommunikációs zavar, hogy nem igazán tudom kifejezni abban a rövid időtartamban mindazt, amit én el szeretnék mondani már évek óta. És ilyenkor adódik a rengeteg konfliktus párkapcsolatban.
A gyerekem az nem a barátom, nem terhelhetem őt meg azzal, amire én gondolok. Mégis egy idő után, egy korosztály után úgy néz ki, hogy vannak anyák, akik olyan jó viszonyban vannak a saját gyerekükkel, ha lány, akkor még inkább, ha fiú, akkor is lehetséges, hogy megosztják velük. Mi az a határ, ameddig szülőként megoszthatsz vele dolgokat?
Ennek a kóros formáját a szakirodalom parentifikációnak nevezi, tehát, hogy a gyerek átveszi a szülő helyét, azért a szülőjét, aki ugye nincs jelen a kapcsolatban. Ez mindenképp terhes a gyerekre nézve. A gyereknek kell maradnia, nem szabad az anyagi gondjainkat. Na most itt is van egy határ, ahogy nagyon jól rátapintottál, hogy meg lehet beszélni azzal a gyerekkel, hogy eddig ér a takarón, tovább nem. Ő ezt érti. De nem föltétlenül kell elmenni odáig, hogy a nehézségeimet, a terheimet ráhelyezem, és felruházom ezeknek a megoldási igényével. Tehát semmiképpen nem. És a gyerek sajnos ezek alatt, a beszélgetések alatt eljut arra a szintre, hogy a szereppel együtt elkezdi akarni felvállalni azt, hogy a szülőm teljes mértékben segítsen. Legyen szó érzelmi, anyagi, vagy bármilyen más jellegű problémáról.
Azon gondolkoztam, hogy mondták már azt is a nőkre, hogy a március 8-a az nem föltétlenül az ilyen kedves kis virágos, szalagos, udvarlós eseményből indult ki, hanem még az 1900-as évek elején ugye egy női mozgalom, a nők jogainak kivívása, munkavállalás és ezek. Ma már azt mondják, hogy a nő a munkahelyén akár el is nyomhatja. Egy elnőiesedő szakmáról beszélünk például a sajtóban is. Elnyomók lettünk, vagy elnyomottak vagyunk?
Úgy gondolom, hogy nem igazán lehet ennyire sarkítani. Az 1950-es években, amikor a nőket felcsapták a traktor tetejére, rengeteg vetélés volt. Tehát a nőt nem úgy teremtette a jóisten, vagy nevezzük ezt a folyamatot bárminek, hogy kőkeményen dolgozzon. Ez nem azt jelenti, hogy nem tud. Ez nem azt jelenti, hogy nem képes versenybe szállni a férfivel. A kérdés viszont inkább afele irányítható, ha helyes irányvonalat keresünk, hogy egyenjogúság és egyenrangúság mit jelent. Az egyenjogúság nagyon fontos. Viszont az egyenrangúság ezeknek a feminista mozgalmaknak köszönhetően elment afele, hogy egyformák akarunk lenni. Tegnap figyeltem egy CrossFit oldalt, valaki az ismerőseim közül ilyen megszállott fogyókurába kezdett, és neki állt tornászni, és úgy elcsodálkoztam azon, hogy egy gyönyörű nőies nő volt, most egy nagyon szálkás testelet, és azt hirdeti, hogy ő nem nőként akar erős lenni, hanem egyszerűen erős lenni. És azon gondolkodtam, hogy pontosan ez az, amire késztet bennünket a saját karrierünk építése, a megfelelési vágy, ami minden nőt mozgat, és hogy egyszerre több szintéren próbálunk meg maximálisan helytállni, hogy a nőiességünket, a lágyságunkat elveszítjük. Nem csak a sajtó, mint olyan van elnőiesedve, rengeteg szakma is egyre több, vezető pozíciókban is egyre több nő van. A probléma csak azzal van, hogy ahhoz, hogy jól vezessünk, ahhoz meg kellene őrizik a nőiességünket. Ezzel szemben a vezetés maga egy férfias magatartás, egy férfias viselkedési forma. Tehát az a nő, véleményem szerint készen állok arra, hogy megkövezzenek, aki elkezd vezető pozícióban tevékenykedni, és egyre jobban beleássa magát a karrierének, a pozíciójának az építésébe, szépítésébe, elveszíti azt a fajta lágyságot, szépséget, nőiességet, maszkulinizálódik. Gondoljunk csak, és nem szeretnék megcímkézni senkit a tudományos világra. Ha végignézünk azokon a nőkön, inkább férfiasak. És itt a legnagyobb hiba, hogy Popper Péter is elmondja nagyon-nagyon találóan az egyik előadásában, az, hogyha a férj, hiába okos a felesége, hiába nagyszerű, ha jön egy buta kis liba, és felpislog rá nyitottan és homályos tekintettel, minden bizonnyal, hogy a versenyt megnyeri.
Igen, igen, éppen erre akartam rákérdezni, hogy ha a vezető pozícióba kerül egy nő, akkor ez az egyik változat, amit te mondasz, hogy elférfiasodik. A másik az, hogy nem biztos, hogy ő a megfelelő arra, hogy vezető pozícióba kerüljön, a túl nagy empátia készség miatt. Tehát nem biztos, hogy annyira meg tudja vetni a lábát és bizonyos dolgokat megkövetelni, azért mert tehát lehet, hogy sarkítás, de hogy megsajnál valakit, és akkor hát elnézzük neki ezt, meg azt, meg amazt, annak ellenére, hogy azzal a rosszul végzett munkájával esetleg hátráltathatná a többieket.
Nagyon érdekes, hogyha a vezető pozícióban lévő hölgyeket elemezzük, sokkal gyakoribb az, hogy keménykezőbb, mint a férfi vezető. Mert addig a pontig, amíg ő lemond a családi melegről, a családi fészeknek bizonyos szinten hátat fordít, ha ő képes feláldozni az ő vezetése oltárán mindent, ami a magánéletét jellemzi, akkor ezt elvárja az alkalmazottaitól is. Tehát akkor nem biztos, hogy haza fogsz menni, ha a gyereked beteg, amíg az ő gyereke is beteg, és ott ül, és döntéseket hoz, és odafigyel, és maximálisan jelen van.
Pár éve az apák is vállalhatják azt, hogy otthon maradnak a gyerekeikkel. Aminap hallottam egy rádiós műsorban körkérdésként, hogy mi a véleményük azokról a férfiakról, akik vállalják ezt a szerepet, és azért, mert az anya esetleg anyagilag jobban állnak, hogyha az anya megy visszadolgozni, mert nagyobb a fizetése, akkor mi lesz azokkal a férfiakkal, akik otthon maradnak gyereket nevelni?
Ez sem lehet kijelenteni, statisztikai adatokat nem ismerek, de a párkapcsolat rendszerint megsínyli. Tehát ha a férfi, aki otthon marad, azt a döntést tudatosan hozta, ha ő képes ezeket a dolgokat megbeszélni, érdekes módon itt már a feleség lesz elfoglalt, és kevésbé nyitott arra, hogy amikor hullafáradtan hazamegy este 6-kor vagy 8-kor, elbeszélgessen a férjel arról, hogy milyen érzés otthon lenni. Milyen érzés nem csinálni semmit egész nap, miközben az ember hullafáradt. Tehát, ahogy említettem, a párkapcsolatok ezt meg szokták sínyleni, viszont ha sikerül fenntartani egy helyes egyensúlyt úgy belül, mint kívül kapcsolati szinten, akkor ez működni tud.